Látok azért jó néhány olyan arcot, akikkel még nem ismerjük egymást. Elsősorban azért mondom el, hogyha kérdés, hogy ki áll itt. Berta Lászlónak hívnak, ennek a gyülekezetnek az egyik szolgálója vagyok. Hát ez lehet, hogy egy kicsit furcsa szó, de ez azt jelenti, hogy nagyon szeretek az Úr Jézus Krisztusról az emberekkel beszélgetni, és neki a hétköznapi élettel való kapcsolatáról. Valószínű, hogy ezt fogom most is tenni, mert erre szólt a felkérés, erre van a megbízás, amit a mai délutánom. Egyébként Gabriellával, a feleségemmel 5 gyermeket nevelünk, és a hétköznapi foglalkozásom pedig a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnak vagyok a klarinétosa. De ez annyira nem érdekes. Viszont az igen, hogy hogyan tudok, vagy hogy merek én ilyet mondani, hogy ők igazi keresztények. Szeretném az elején azt kérni, hogy egy kicsit gondolkodjanak rajta. Használhatok tegező megszólítást, majd utána, akikkel úgy is magázódnék, csak az egyszerűség kedvéért. Szóval inkább tegezve, nem baj? Mit lehet más mondani erre? Köszönöm. Szóval egy kicsit kérném, hogy mi lenne egy jó válasz, hogy mit gondolsz, milyen egy igazi keresztény? Nem kell most hangosan válaszolni, de talán jó lenne gondolkodni rajta. A hét során több embernek feltettem, néhányat megmutatok belőle. Az első ember, akitől megkérdeztem, egy 30 éves, nagyon éles eszű, nagyszerű fiatal ember, azt mondta, egy jó kérdés. Ha egy full ateistára az általános normák igazak, mindenkit szeret, nem haragtartó, megbocsátó, jószívű, akkor nevezhető-e kereszténynek? Nagyon tetszett, amit mondott. Aztán, amikor arról beszélgettünk, hogy mi a különbség az igazi meg a nem igazi között, a vonaton ülve, akkor azt mondta, a nem igazi keresztény, ha nehéz próbába kerül, akkor összeroppan. Egy idős bácsi, 80 éves, azt mondta, ez a hitről szól, meg a vallásról. A vallásról, nem? Aztán egy kicsit később ezt mondta, én katolikus vagyok, de hogy jó keresztény vagyok-e, azt nem tudom. Egy fiatal lány mondta, nem tudom, mit mondjak, ez relatív, mindenkinek olyan a jó keresztény, ami ennek gondolja. Aztán egy picit később ezt mondta, én mostanában másfelé megyek. De még jobban tetszett, amit utána mondott, majd beszélgessünk róla, jó? Aztán egy kedves hölgy, családunkban katolikus nevelést kaptam, de most nem vagyok jó keresztény. Nem kell ahhoz templomba menni, hogy otthon is lehetek. De most nem vagyok jó keresztény. Mikor kérdeztem, hogy kicsoda neked Jézus, akkor ezt válaszolta. Jézus fontos része az életemnek. Aztán azt kérdeztem egy kicsit tőle, később tőle, hogy átadtad már neki, ha ilyen fontos neked igazán az életedet? Ezt válaszolta. 90%-ig átadtam neki az életemet. Kicsit később azt kérdeztem tőle, vajon mi hiányzik ahhoz, hogy a 100% meglegyen? Ezt válaszolta, a 100%-hoz társaság kellene, a férjem és mások, mint nektek a gyülekezet. Fiatal lány, körülbelül 30 éves, a vonaton állva beszélgettünk, egy ideje ismerjük már egymást. Ez volt az első válasza, két lába van és egy feje, nagyon jót kacagtunk rajta. Aztán azt gondoltam, hogy már nem is szeretne róla beszélgetni, úgyhogy csendben maradtam. Kicsit később ezt mondja, aki tényleg jó keresztény, az nem tudja magáról. Ezen is csak gondolkodtam, aztán ezt mondta, nem sokkal később, de ha ő nem tudja, akkor honnan tudják róla mások? Ez nagyon jó, nem? Csodálatos. Még egy kicsit később, mert 20 percig utaztunk együtt, ezt mondta. Ezt a kérdést én is fel fogom tenni másoknak. Aztán 50 év körüli férfi, a jó keresztény az, aki tényleg Isten tetszésére él, a hitét pedig nyíltan vállalja mások előtt. Nagyon tetszett a válasza. Aztán Tegnap vagy tegnap előtt valaki, tegnap beszélgettem telefonon valakivel. Nem ez volt a téma, de ő ezt kezdte mondani. Egyáltalán nem kérdeztem tőle ilyet, úgyhogy föl se írtam ide. Ezt mondta egy 60 évnél valamivel idősebb hölgy. Az igazi hívőknek mély nyugalmuk van a mostani történéseket látva is, mert tudják, hogy a hatalmas Isten mindent a kezében tart. Mi pedig hozzá tartozunk. Nagy biztonság ez nekünk. Akik csak félig tértek meg, azok cidriznek, ez a félelmükben remegnek, mint a Krisztus nélkül élők. Szerintem nem is baj, hogy félnek, hát ha oda menekülnek Istenhez, és valódi megtérésre jutnak. Mi, akik ismerjük a Bibliát benne az idők jeleit, tudjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetele nagyon közel van. Az ő visszavárása szentségre ösztönöz minket. Hát ebben gyönyörködtem, és hallottam, hogy igaz, amit mond. Ezt lehet hallani, ugye? Hallottam, hogy igaz, amit mond. Szeretnék feltenni egy kérdést, egy picit kell gondolkodni rajta. Vajon mi köze ennek a képnek ahhoz, amit én eddig kérdeztem? Pénteken voltam a fiatalok között, ott is kipróbáltam, szuper válaszok jöttek, itt most nem várom meg, míg mindenki elmondja a válaszát, de arra bíztattak, hogy nyugodtan hozzam ide ezt ma is. Tanácsoltak a mai szolgálatban a fiatalok. Hát itt egy Levente nevű férfiról van szó, akit régóta jól ismerek. Ő kapott egy bárányt, amiért megdolgozott, és így vitte haza. Nagyon örült neki. A pásztor, aki tulajdonos is, viszi a bárányát. Nem a kép kedvéért csinált így. Tehát úgy szeretném folytatni, hogy több mindent fogok a Bibliából idézni. És hogy könnyebb legyen követni, kivetítem majd az idézett helyeket, szó szerint is, meg a helyét, hogyha valaki valamit szeretne esetleg felírni belőle. Elsősorban azért a Bibliát használom, mert a számomra teljesen megbízható forrás. Egyrészt történelmi meg hiteles forrás, ez most már a tudósoknak nem is kérdés, akik igazán tisztán, becsületesen állnak ez a dologhoz. Másrészt, ami nekem ennél sokkal fontosabb, az életem utóbbi 20 évében sok mindent kipróbáltam belőle, és igaznak találtam. Tehát a számomra egy nagyon hiteles forrás a Szentírás. Csodálkozom egyébként, hogy ez történt velem, mert még 21 vagy 22 évvel ezelőtt olyan könyveket olvastam, amik a Bibliát gúnyolták, és a hasamat fogva röhögtem rajta, és alig vártam, mikor olvashatom a következőt. Ez elég jelentős változás. De jó az Úr. Szóval a következőkben szeretnék akkor majd a Bibliára hivatkozni. Először egy személyes kérdés. Kérem szépen, gondolkodjanak rajta egy kicsit. Ha még nem vagy igazi keresztény, akkor szeretnél az lenni? És emellé közvetlenül jön talán a legfontosabb kérdés, és személyesen. Kicsoda neked Jézus? Kérem egy kicsit, gondold meg, kicsoda neked személyesen Jézus? Az lenne jó, ha nem valami általános teológiai válasz érkezne rá, hanem amit nekem személyesen jelent ő. Ha semmit, semmit. Nagyon sokszor feltettem már ezt a kérdést, és volt olyan ember, aki azt mondta nekem, hát Jézussal nem tudok mit kezdeni. Gyakori ez a helyzet. Istennel igen, de az Úr Jézus Krisztussal nem annyira. Pedig ma róla lesz szó elsősorban. A bemerítésben is az ábrázolódik ki, amit ő tett, és amit tehet a lelkünkben és az életünkben. Elhangzott itt egy szó korábban, hogy tanítvány, Krisztus tanítványa szeretnék lenni. Tehát a Bibliából az első idézet, amit kiteszek, ez az Apostolok cselekedetei 11. részből van, ahol ezt olvassuk, a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Most a tények meg a tyének között nem állunk meg, ha nem baj, ez az a fordítás, amit most általában használunk. Tehát innen származik az elnevezése. Az eredeti szó így hangzik, Krisztiánosz, ami azt jelenti Krisztus követő, Krisztushoz tartozó, Krisztusi, Krisztushoz hasonló. Nagyon gazdag tartalommal bír, de bizonnyal látszik belőle, hogy az igazi keresztény nem attól lesz keresztény, hogyha Bibliát olvas, vagy imádkozik, vagy gyülekezetbe, vagy templomba jár, esetleg megkeresztelkedik, vagy bemerítkezik. Ezek külső formulák, és egyetérthetünk abban, hogy az igazi keresztény valójában teszi ezeket, de nem ettől válik azzá. Mint ahogy egy egyén sem lesz attól autó, ha bemegy a garázsba, vagy hamburger, hogy bemegy, esetleg beköltözik a McDonald'sba. De a Krisztussal való élő kapcsolatról beszél ez a szó. Szeretném még egyszer mondani, hogy Isten dicsőségének a meglátására nagy szükségünk van. De az ő dicsősége nem abban a csodálatos teremtett világban látszik. Még csak nem is az áldásaiban, vagy az ajándékaiban, vagy a családomban, hanem az Krisztus arcán, hogy mondjam, azon a meggyalázott, félreértett arcon, akinek az arcát a tövis korona szegezte, vagy stabdalta fel, akit leköbdöstek többször is, akit arcul vertek, pofonok csattantak az arcán. És ez egy Istennek egy különleges csodája, hogy ott a legmélyebb megaláztatásban ragyog leginkább Istennek a szeretete meg a dicsősége. Jézus Krisztus arcán. Annyira vágyom, hogy Uram, megláthassuk a Te arcodat. Újra csak a Szentírásra hivatkozva, az egyik első kérdés talán ez, hogy kicsoda Jézus? János evangéliumának az elején ezt olvassuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez azt jelenti, hogy az ige, a logos szó, egyenlő Istennel. Isten volt az ige. Ugyanez a János pár sorral később azt írja. Az ige testé lett, közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Itt nyilvánvalóan hallatszik, hogy aki testé lett, az Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban lett testé az Isten. Azt mondja Péter, vagy a János apostol, mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal még ezt is mondta. Hogyha innen azt látjuk, hogy az ige egyenlő Jézus Krisztussal, akkor ebből már nagyon egyszerűen következik. És ezt kell tudni róla. Ő a tökéletes Isten, akinek nem Betlehemben kezdődött az élete, örökké valóságban létezett, csak a földre jötte volt, egy bizonyos időre bekorlátozva. Tökéletes Isten bele az emberi életbe. Mit mondott erről ön maga? Például ezt mondta, én és az Atya egy vagyunk. Aztán ezt is mondta. Aki engem lát, látja az Atyát. Ki mer ilyeneket mondani? Ki mer olyat mondani, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön? Még azokat is, amiket, hát ha csak én csak azt tudom megbocsátani, amit ellenem elkövetnek. Több rendben elfogadta, hogy leboruljanak elé és imádják őt. A legismertebb része talán az, amikor Tamás azt mondta, hogy hát hiszem, ha látom. Milyen sokszor mondják ezt, hiszem, ha látom. De az nem hit. Hiszem, ha látom. És akkor az Úr Jézus megjelent neki, és a vele való találkozásra leborult, és azt mondta neki, én Uram és én Istenem. Hogyha az Úr Jézus nem lett volna Isten, vissza kellett volna utasítania, hogy őt így imádja. De nem utasította vissza. Elfogadta. Ez a tökéletes Isten belejött az emberi testünkbe. Például. Volt olyan, amikor az úttól elfáradva leült. Aztán nézzük csak az arcát egy pillanatra, amikor egy gyászoló családnál megjelent. Azt olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. Az Isten arcán könnyek, mert megrendül, együtt ér az a fájdalmon. Az az Isten, aki azt mondta, hogy remeg a belső mértetek. Jeremiás könyvéből idéztem. Remeg a belső mértetek. Hadd kérdezzem újra. Kicsoda neked Jézus? Kérlek, magadba válaszolj rá. Aztán szeretnék egy kicsit arról beszélni most, hogy mit mondott ő rólunk. Az a csodálatos Krisztus, aki a Szentlélek erejével körbejárt, sok jót tett, betegeket gyógyított meg, vakok szemét megnyitotta, halottakat támasztott fel, Isten erejével. Ő, aki belekorlátozta a tökéletes életét egy emberi testbe, egy helyre, korlátozott időbe. De Istentől jövő tisztasággal, az Istennek az emberi testben megélt tökéletességével. Ezt mondja rólunk. Mit mondott rólunk? Márk evangéliumából olvasom. Kérlek, próbáljuk figyelmesen olvasni, meg hallgatni. Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem a konkrét bűnökkel van a baj, hanem belül, mélyen össze vagyunk fonódva a bűnnel. Olyan mélyen eresztette belénk a gyökerét, hogy ez kilátszik ezekben a dolgokban. Lehet, hogy a kedves hallgatóim közül valaki azt mondja, hogy ezek közül a bűnök közül az én a legtöbbet nem követtem ám el. De egy is elég. Bűnbe szennyez. Hogyha nekem az életem 10 legrosszabb gondolatát most ide kivetítenék a hátam mögé, akkor szerintem mindenki kimenne a teremből. Én nem szeretném azt, hogy olvassák. És ez csak a gondolataim voltak. Isten átlát rajtam. Ezt jelenti, hogy a bűn beszennyez. Talán nehéz ezt most így hallgatni. Lehet, hogy egyfajta ellenállás van valakiben. Akkor pláne nem csodálkozom, ha mondjuk a New Age-es gondolkodás, ami manapság annyira gyakori, hatással van rád. Akkor kérlek szépen egy sokkal értelmesebb embertől egy idézetet hadd olvassak föl. A New Age gondolkodásról ezt mondja. Nincs szükséged Istenre, te magad vagy az Isten, ezt tanítja. Nem kell megtérned a bűneidből, és nem kell Istenre támaszkodnod, hogy megmentsen. A bűn nem probléma. Egyszerűen kapcsold ki a gondolataidat, és hangolódj rá a hatalmas kozmikus egységre, és olvadj bele a harmóniába. Ismerős gondolatok? Hú, de sokszor halljuk. A New Age a sátán legősibb hazugságának új kiadása. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ezt mondta már a Biblia első alapján, le van írva. Nem változott ez a hazugsága most sem. Hogyha netán nehéz ezt hallgatni, amit az előbb elhangzott, vagy még a folyamatban van, akkor kérlek, gondold meg. Lehet, hogy ezzel a hazugsággal van baj, és nem Isten kijelentésével. Mit mondott az Úr Jézus önmagáról? Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Lényegében azt mondhatjuk, hogy önmaga is elmondta halálának okát és jelentőségét. Az a váltságul szó, az egy értelmező szótár szerint így hangzik. A váltság egy fogoly szabadságának elnyerése a kiszabott ár megfizetése által. Az eladósodás az nem csak a mai napnak a problémája. Nem csak a mai élő embernek a problémája. Akkor, ha valaki eladósodott, akkor el lehetett adni. Szolgálatra, fogságba került. De ha valaki jött, kifizette az adósságot helyette, akkor ő volt a megváltója, aki hozta a váltságot, aki kihozta a szabadságra, a rabságból. Az a belső, bűnnel mélyen összefonódott valóság az életünkben, hogy én független akarok lenni az Istentől, következetesen és kitartóan, ne szóljon bele az életembe, legyen szíves. Majd amikor bajban vagyok, most legyen szíves, segítsen, mint a pincér. Addig jól el vagyunk a mások társaságába, de ne szóljon bele az életembe. Ez a bűn. Ez a mélyen bennünk gyökerező függetlenségi vágy az Istentől. Ebből fakad a többi. Ebből látszik. De az Úr Jézus azt mondta, hogy én ezért jöttem. Nem csak azért, hogy tanítsak, hogy betegeket gyógyítsak, hogy tökéletes példát éljek elétek, hanem hogy az életemet odaadjam váltságul sokakért. Erről a váltságról az utolsó vacsorán még ezt mondta. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Újra mondom, saját maga is beszélt a halálának okáról és jelentőségéről. Kulcsfontosságú tudni, kicsoda ő, és mit tett. Az előbb is énekeltük, elmondom bátran, ki ő, és mit tett. Egyik közvetlen tanítványa, aki elég jól ismerte közelről, azt mondta, hogy a levelében, hogy együtt jártunk vele, láttuk, megtapinthattuk, ott lehettünk, szemtanúi voltunk, ezt mondja, Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Látjátok ezt a bámulatos, csodálatra méltó igazságot? Hogy a tökéletes, igaz, beállt az istentelen helyére. Hogy oda vezessen Istenhez minket. Nem csak egyért, az egész emberi fajért megtette. Szeretnék most a keresztre feszítésből néhány rövid epizódot mondani. Gyere. Lukács evangélium a 23. részében van egy beszámoló. Mind a négy evangéliumban szó van az ő keresztre feszítéséről. Itt a beszámoló így hangzik. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Nagyon tömören és távirati stílusban fogalmaz a Szentírás. Elmentek odáig, és ott őt keresztre feszítették. De szeretném mondani, számomra a legmegdöbbentőbb a szenvedéseiben az az első pár vércsepp, amelyik a Gecsemáné kertben hullott, amihez még emberi kéz érintése se kellett. Olyan belső tusája volt, hogy a vér kiserkent a bőrén. Nemrég olvastam erről egy orvosi beszámolót is, hogy ez hogy lehetett. Ha valakit érdekel, szívesen kölcsönadom. Aztán megkötözték, és vitték, mint egy foglyot. Volt már valaki ilyen helyzetben? Milyen megvetően néznek rá? Én egyszer egy barátomat kísértem a bíróságon, aki tényleg elég sok rossz dolgot csinált. Hozzá volt kötve ezen a láncon a rendőrhöz, és én mentem mellette azokat a megvető pillantásokat, azok álltak a fal mellett, akiket ő megkárosított. Ő a dicsőséges Krisztus, mint egy rab, mint egy fogoly, mint egy ítéletre méltó bűnöző. Aztán tudjuk jól, hogy megkorbácsolták. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy az akkori gyakorlat a leírás szerint úgy volt, hogy bőrszíjakból álló korbácsba csontszilánkokat kötöttek. És ezzel csapkodták az áldozat hátát. A zsidó embereknél korlátozva volt, maximum 40, de a rómaiaknál nem volt korlátozva. Amikor ezek a csontszilánkok végig hasították a hátát, akkor nem csak a bőr jött le, hanem talán a csontozat is kilátszott, néha még a belső részek is. A legtöbb áldozat vagy elítélt már ebbe belehalt. Aztán ráterítették később a palástot, ami valószínű, hogy jó beleszáradt egy időre, aztán tövis koronát tettek a fejére. Milyen érzékeny és mennyi apró hajszálér van ott. Aztán rákényszerítették, hogy vigye a keresztfát végig a városon a szégyen útján. És amikor kiértek oda, akkor 20 centis szegekkel oda szegezték. A római katonák ilyenkor általában ráléptek a csuklóra, hogy ne spriccoljon a vér. Ugye, amikor mi vért adunk, nekünk is elkötik. Mindezt azért mondom el, hogy ez a pár egyszerű szó, mit hordoz? Legszívesebben azt kiáltanánk, elég, elég, ne tovább. Na, hát nem is mondom most tovább a kereszt szenvedését. De hogy ebben a helyzetben mi jött ki belőle? Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hadd kérdezzem egy kicsit megint személyesen, ha nagy bajban vagy, ez az első szavad, Atyám. Amikor baj van, az imádság az első. Neki ez volt, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Csak egy kicsit a megszentelt fantáziánkkal el tudjuk képzelni, hogyan ragyoghatott a szeme. Az a tönkrevert test. Milyen szeretet sugározhatott ezekből a szemekből? Szerintem ember olyat még nem látott. A legmélyebb megalázt, látjátok Isten dicsőségét ragyogni, hogy a szeretetével azt mondja, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. Kik voltak körülötte? A kínzói, a gyilkosok. Szólt értük az imádság, Atyám, bocsáss meg nekik. Hogy imádkozhat valaki ilyet? Hogyha már benne nincsen harag, nincsen gyűlölet, nincs indulat, hanem ez a szeretet van, ami kisugárzik innen. Nézzétek kérlek Krisztus arcát. Körülötte álltak azok, akik elítélték őt. Voltak olyanok, akik egyszerűen csak nézelődtek. Vagy közömbösök voltak. Talán még a fejüket is elfordították, hogy hú, de csúnya. Voltak a tanítványok között is olyanok, akik hűtlenül elszaladtak. Én tudom, milyen az, amikor hűtlenül elszaladok. Aztán voltak olyanok, akik büszkén, gőgösen, még gúnyolódtak is. Aztán voltak olyanok, mert ebben a versben még az is szerepel, hogy a költösére sorsot vetettek. Elosztoztak a ruháim, hogy kinek mi jut. Nem tudom, osztozkodtak már, osztozkodtatok már? Még a családtagok között is ott derül ki, szeretjük-e egymást, vagy nem. Mi jut nekem ebből? Haszonlesők, osztozkodók, szerencsejátékosok, a világ megváltásának nagyszerű dolga megy, és ők kockával játszanak. Aztán a gonosztevők, akiket kifeszítettek mellé hasonló módon. Aztán vannak olyanok, akik a szenvedés látványát élvezik. Az a római birodalomban is így volt, és erre sok mindent tudunk. De hát manapság is vannak, akik szeretik a szenvedés látványát. Aztán voltak, akik mélyen együttérzők voltak. És voltak minden bizonnyal egészen rendes emberek körülötte. Vagy azok, akik azt gondolják, hogy nekem mindig igazam van. Az önigazultak. És azt mondja az Úr Jézus, amikor imádkozik, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Betette a tudatlanságba. Kiért szólt ez az imádság? Nem csak azokért, akik ott voltak, hanem szólt érted is, meg értem is. Ha bármelyik sor illett ebből, csak egy kicsit is, amit az előbb olvastam. Talán akkor a legnehezebb, hogyha önigazult vagy, és azt gondolod, most is nekem van igazam. Akkor biztos nem könnyű. De ne engem. Azt a csodálatos arcot nézd. Hogy tudna valaki a haldokló gyermekének a kérésének ellent mondani? Itt látom az édesanyámat, aztán ha megjelenne valaki egyszer egy levéllel, amit én küldtem, hogy a haldoklásomban mellettem volt ez az ember. Nagyon sokat jelentett a társasága. Légy szíves, tegyél jót veled a fiadért. Értitek? Ez egy olyan imádság, amire nem lehet nemet mondani. Az atya nem tudott nemet mondani a fiának erre az imádságára. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bejössz ez alá az imádság alá. Gyere be, gyere be! Az Istenért járva követségbe, mintha ő kérne általam, kérlek téged, békülj meg az Istennel. Gyere be ez alá az imádság alá. Folytatódik a történet. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így könyörgött. Nem te vagy a Krisztus? Mesd meg magadat és minket is. Ebben ejtettem egy hibát. Valaki meg tudja mondani, mi a hiba? Igen, egy válasz már jött. Mi a hiba benne? Ez egy nagyszerű imádság, nem? Ments ki engem a bajomból. Ott a keresztről, a betegségemből, a nehézségeimből, ments ki engem. Viszont a második sor, tessék szíves lenni figyelni. Ez van a Bibliában. Egyik így káromolta őt. Nem a második fele volt jó a kérés, hanem ott, ha te, ha te. Na, ha te tényleg Isten vagy, akkor most csinálj valamit. Ha Isten tényleg szeret, és mindenható, akkor miért nem csinál már valamit? Ha. Jaj, nem káromlásnak hangzik néha az imádságunk? Ott fenn a mennyben. A másik lator megrótta, ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Hát ezt nem is értem, nem ismerte élete során. Honnan tudta, hogy semmi rosszat sem követett el? Honnan? Látta az ő arcán azt a mérhetetlen szeretetet. Ott, abban a pillanatban, amikor szembesül a szent tökéletes és bűntelennel az egyén, aki bajban van. Kicsoda ő? Ki vagyok én? Az Úr Jézus nem sokat szokott a bűnről beszélni, de ahol ő a szentségében megjelent, ott világossá vált, hogy velem baj van. Világossá vált ma itt valakinek, hogy velem baj van. Én megérdemlem az ítéletet. Megérdemlem. Ha ez benned van, ne feledd ezt az imádságot. Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudta, mit cselekszik. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban. Honnan látta ezt? Ez összetört, ugyanolyan szenvedésen átmenő test, ránéz, és azt mondja, te egy király vagy, egy visszajövő király vagy, egy visszatérő király vagy. Honnan tudta? Onnan, amit az elején hallottunk János evangélium a harmadik részéből, hogy ha újonnan nem születtek, akkor nem láthatjátok meg az Isten országát. Valamiért ebben a kontrasztban, hogy én totálkáros vagyok, ő meg a tökéletes bűntelen, nem illünk össze, ebben a bajban bűnbocsánatot kapott. Megtért, újjászül, hogy mondjam még? És megnyílt a szeme meglátni az Isten országát. Látta az ott meggyalázott Krisztusban a visszatérő királyt, aki dicsőségesen visszajön és viszi majd az övéit. Kedveseim! Ha az idők jeleit nézzük, látjuk, milyen közel van Krisztus visszajövetele? Nemzet ellen támad, ország ellen, háborús, éhínségek, katasztrófák. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak csodálatos visszajövetele közel van. Amikor azt mondja, hogy látjátok ezeket a jeleket, akkor emeljétek föl a fejeteket, mert közel van már a ti megváltásotok. Drága testvérem, aki Krisztusé vagy, nem kell félnünk ebben a világban. Az Úr Jézus visszajövetele közel van. Ő meg azt mondja, ott. Mit válaszolt rá az Úr Jézus? A legtöbben tudjuk. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Még ma. Az első, aki a mennyországba az Úr Jézus Krisztussal belépett, egy rablógyilkos volt, aki azt mondta, engem igazságosan ítéltek el, tényleg megérdemeltem. De Krisztusért az első, aki oda bement. Vele. Egész bizonyosan tudom mondani, hogy az a szó ott, hogy ma, ez ma is érvényes. Ha Krisztus szentséges közelségében felismered, bajban vagyok, ő a tökéletes, én megérdemlem, de ő átvállalta, atyám, bocsáss meg neki, mondja értem, mert nem tudja, mit cselekszik. Ha erre én adom az életemet, akkor ma kész belépni az életedbe. Az Úr Jézus elmondott még már jóval korábban valamit. Azt mondta, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ki mondhatott ilyet? Leteszem az életemet, aztán visszaveszem. Hatalmam van rá. Abszolút bizonyítja az ő istenségét a feltámadása. És azt, hogy a mi áldozatot érted meg értem hozott, azt az atya elfogadta. Feltámadt Krisztus a halálból. Bebizonyította ezt többször is. Megjelent a tanítványainak, el tudom képzelni, hogy megijedtek. Valószínűleg én is megijedtem volna, azt hiszem szellemet látok. Maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Aztán ő erre ezt mondta. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Egész biztosan mondhatjuk, az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból. De nem csak lélekben, hanem testben is. Ez egy megrendíthetetlen tény. Többször megjelent. Volt olyan, hogy egyszerre 500 embernek egyszerre. Láthatták. Oda mehettek, megérinthették, ha szerették. De azok a tanítványok, akik valamikor a keresztre feszítés után megrémültek, csalódottak voltak, elkeseredettek lehettek, és rettegtek, egyszer csak bátran kiálltak és hirdették, hogy Jézus feltámadt és él. Ezeknek a riadt, ilyet tanítványoknak az élete is bizonyíték rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ráadásul nem csak hirdették, hanem ők még készek voltak meghalni is érte. A legtöbben erőszakos halált haltak a 12 apostol közül. Megrendíthetetlen tény, Krisztus feltámadt a halálból. De akkor mi közünk van nekünk ehhez a mai nap, itt a 21. században? Az Úr Jézus Krisztus ma is él. Él. Él, és hatalma van arra, hogy beköltözzön bárkinek az életébe, aki kész behívni őt. Elhozza a bűnbocsánatát. Új lap, új kezdet. Aztán azzal a feltámadott életével, amiben beköltözik, átformál minket. Ezek talán csak az egyszerű tények. De ha ez igaz, akkor mit kezdek vele? Én nagyon szeretném, ha most Isten szent lelke szembesítene ezzel az igazsággal minket. Azok az érzelmi benyomások, amik érnek, az az értelmi meggyőződés, amire eljuthattunk, az elvigyen oda, hogy valóban átadom Krisztusnak az életemet. Annak a Krisztusnak, aki értem meghalt és feltámadt. Aki azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem azért, aki értük meghalt és feltámadt. Hallott testvérem? Ne önmagunknak éljünk, hanem neki. Fogom kérdezni, hogy ki az, aki most Krisztusnak kívánja adni teljesen az életét. De nem szeretnék senkit arra kérni, hogy egy igazságra rábólincson. Az nem elég. Az is igaz, hogy néha mély érzelmi megrázkódtatással is jár. Mert az Isten szerint való szomorúság, a bűneimbe felett való igazi szomorúság, ami azt mutatja, hogy igen, én tudom, a vétkeimmel Krisztust sebeztem meg, én okoztam a halálát. Ha megkérdezem, kiért kellett Jézusnak meghalnia, remélem egyértelmű a válasz. Értem. Értem halt meg. Amikor ez megtörténik, lehet, hogy mély, valódi szomorúság is van hozzá. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az örök üdvösségre. Van benne értelem, van benne érzelem, de az akaratnak kell meghozni a döntést. Erre az egyik legvilágosabb bibliai hely, és az az utolsó, amit most mutatok. János evangéliumából ez így van. Akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Ez a legvilágosabb beszéd erről a kérdésről. Az Úr Jézus, aki azt mondta, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, kívül vagyok még, de ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Azt szeretném kérdezni, van valaki, aki ma hallja az Úr Jézusnak az örgetését az élete ajtaján? Ha otthon vagy, az ajtó be van csukva és kopognak rajta, mit csinálsz? Kérdezem. Most már nehéz már mit is mondani, bár mindenki tudja az egyszerű választ. Oda megyek és kinyitom az ajtót. Nem? De még valamit jó tenni. Örülök, hogy itt vagy. Gyere, kérlek be. Az Úr Jézus azt ígérte, hogy aki megnyitja az ajtót, ahhoz ő bemegy. Vele vacsorálok, megeszi azt, amit mi főztünk, ő pedig én velem. Feltálalja, felszolgálja, amit csak ő tud adni, a bűnbocsánatot, a békességet, az erőt ahhoz, hogy ebben az összezavarodott világban éljünk, de leginkább az ő személyes jelenlétét az életünkbe. Tehát én most azzal fogom befejezni, hogy megkérdezem, van-e valaki, aki most elérkezett odáig, hogy igen, én szeretném átadni Jézus Krisztusnak az életemet. Szeretném őt behívni. Ehhez elmondanék néhány dolgot. Ha teljes szívedből igen a válasz a következő néhány kérdésre, akkor az élő Isten kész ma belépni az életedbe. Az első kérdés ez, bűnös vagy? Tudod, hogy bűnös vagy? Ha igen, akkor a következő kérdés az, hogy akarod-e a bűneidnek a bocsánatát? Ha erre is igen a válasz, a következő kérdés az, hiszed-e, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten minden bűnödért szenvedett? Nem csak a konkrét esetekért, hanem az elszakítottságtól, a dacos ellenállástól, ne szóljon bele Isten az életembe, meg akarok én lenni nélküle, ezt az elszakítottságot is magára vette, amikor azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Ő ne tudta volna. A Biblia azt mondja, Isten őt bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Bűnné, nem bűnössé, bűnné. Teljesen azonosult a mi vétkeinkkel. Szóval a kérdés az, hiszed-e, hogy Krisztus meghalt a vét bűneidért? A következő, ha igen, akkor hiszed-e, hogy ő feltámadt, és él, és kész belépni az életedbe? Én tudom, hogy ő kész, nem állnék itt, ha velem nem tette volna meg ilyen egyszerűen. Ő kész rá? Az én utolsó kérdésem, te kész vagy átadni neki teljesen az életedet? Nem gyülekezeti tagságra hívlak, nem arra, hogy szeressük egymást, gyerekek, hanem a hatalmas Isten elé kérlellek és hívlak. Aki Úr a jelenlegi történések fölött is, amik a világban vannak, ezzel én hatalmas Isten elé hívlak. Tehát, ha ezekre a kérdésekre igen a válasz, akkor Isten kész belépni az életedbe. Ma. És egy újat kezdeni. Most egy kicsit így csendben maradunk. Kérlek, fontold meg, amit hallottál. Ez a csend után, akkor én most kérem szépen, hogy aki eldöntette, hogy én az Úr Jézus Krisztusnak akarom átadni az életemet, az legyen szíves, álljon fel. Ha van ilyen, csak egy is a teremben, én szívesen teszem ezt a hívást. Ha van valaki, aki azt mondja, hogy én most átadom az élő Krisztusnak az életemet, legyen szíves, álljon fel. Ha valaki úgy van vele, hogy gúnyolódom, most már megértem, én is voltam valamikor, amikor egyáltalán teljesen gúnyolódtam azzal, ami most van. Ne gondold, hogy úgy állok itt, mint aki elítéllek téged. Ha valaki azt mondja, hogy szeretnék ennél én még többet tudni erről, hogy igazán méreható, valódi döntéssel odaadjam az életemet, akkor kérlek téged, keress egy élő gyülekezetet, ahol a Krisztust prédikálják, ahol megélik a jelenlétét. De ha csak egy valaki van, aki azt mondja, igen, nekem most elég ez, értem, és szeretném Krisztust követni, na neki szeretném ezt a lehetőséget még egyszer mondani. Ha van valaki, aki most szeretné átadni az Úr Jézus Krisztusnak az életét, álljon fel. Nem kell semmit csinálni, innen fogok imádkozni érte. Tudom, hogy ilyenkor általában elég nagy harc dúl egy ember lelkében. Nem fogom ezt többször megkérdezni, nem fogom többször kérni. De azt szeretném elmondani, ha valakinek mégis van egy döntés az életében, nem kellett ahhoz valójában fölállni, de azt én el szeretném mondani, hogy olyan idő jön, amikor nyíltan kell majd vállalnunk a Krisztus követését. Van olyan a Bibliában, akikről azt írja, hogy hittek benne, de nem merték nyíltan vállalni, mert többre becsülték az emberektől kapott dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Szeretném most egy imával befejezni ezt a igehirdetés részt. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy valóban ragyoghat a csodálatos isteni szeretet és a dicsőség a te arcodon. Kérlek téged, akik itt lehettünk, nyisd meg a szemünket és a szívünket, hogy igazán meglássunk téged. Olyannak, aki, amilyen vagy. Imádkozom önmagamért is, meg a többiekért is. Mutatkozz be nekünk úgy, ahogy csak te tudsz. Add, hogy élő hitben járva, a te váltságodnak a csodájáért imádva téged élhessünk. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.